telefonvon a másik végén pedig Ján Rózsa Erzsébet Közel-Kelet szakértő. Kezét csókolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Amiről beszélgetni fogunk egy kicsit, ez a mostani iráni helyzet, és azzal kezdenénk, hogy ugye néhány napos hír, hogy új ajatollahot választottak, illetve iktattak be Iránban. Mielőtt még belemennénk a részletekbe, maga a szó, hogy ajatollah, az mit jelent?
Ajatollah Isten jele, ez a síita iszlámban tudással és tömegtámogatottsággal megszerzett pozíció vagy rang, ez a legmagasabb, ami elérhető. Egyszerre több ajatollah is él és dolgozik, általában viszonylag idősek, hiszen ugye a tudást és annak elismerése azért az sok időbe telik. Ők azok, akik tudásuk által, illetve a tömeg által, vagy sokak által elismert módon jogosultak az isteni törvények értelmezésére.
Ez azt jelenti, hogy a Koránt tanulmányozzák viszonylag hosszabb ideig?
Hát egy életen keresztül konkrétan, nem csak a Koránt, hanem a prófétai hagyományokat, a síita hagyományokat, és még egyszer mondom, a síita, a szunita iszlámban viszonylag egyszerű a történet, a hívő bemosakszik, befordul Mekka mellé, imádkozik, és közvetlen kapcsolatban van Istennel. A síita iszlám ebből a szempontból más, mert a síita iszlámban a hívőnek szüksége van egy jámbor, csalhatatlan, vallásban nagyon jártas személyre, aki képes, tudása alapján képes az ő számára az isteni törvényeket értelmezni. Hiszen ugye az isteni törvények kinyilatkoztatása az a proféta életében történt, amikor a proféta meghalt, onnantól kezdve nem voltak isteni kinyilatkoztatások. Úgyhogy gyakorlatilag két fő forrás maradt, a Korán, ugye Isten szava, illetve hát a prófétával kapcsolatos történetek, mondások, amiket hitelesíteni kellene. Na most a szunita iszlámnak az lett a megoldása a közösség, a vallási közösség vezetésére, hogy kalifát választottak, az előjárók, a közösség kiemelt tagjai. A síita iszlám viszont azt mondta, hogy hát itt van ugye a prófétának az unokaöccse, kedvenc lányának a férje, két fiú unokának az apja, Ali, és Ali, illetve az ő fiai leszármazottain keresztül, hát itt vannak az Isten által kiválasztott család tagjai, akik tudnak értelmezni, igen ám, de hát az utolsó imám, a 12. az rejtélyes körülmények között eltűnt, ő a rejtőzködő imám, majd ő egyszer visszatér, és akkor jön az elszámolás. Úgyhogy a síita iszlámban az imámoknak a szerepe ez volt, hogy eleve, mint kiválasztott családnak a tagjai értelmezzenek, de amikor a 12. eltűnt, akkor megint csak probléma állt elő, hiszen nem volt több. Így azután kialakult egy ilyen vallási hierarchia, amiben tudással lehet előre jutni, úgyhogy gyerekkoruktól kezdve tanulnak, és különböző fokozatokon keresztül eljuthatnak nagyon kevesen az ájatullah fokozatra, de még egyszer mondom, hogy ennek az elismerése is szükséges, mégpedig azáltal, hogy zajlik egy ilyen elismerés, hogy ő hozzá mennek tanácsot kérni, hogy ebbe a modern környezetben akkor milyen választ lehet adni, egészen egyszerű hétköznapi kérdésektől kezdve a politikai kérdésekig. Most az iráni iszlám köztársaság is erre a síita elképzelése alapul. A különbség talán annyi, hogy a legfelsőbb vezető, aki ugye az iszlám forradalom legfőbb vezetője volt egyébként, Khomeini ajatollah, majd ő halála után Khamenei ajatollah, most pedig ugye az ő fiát választották. Ő az ország, az állam politikai kérdéseire vonatkoztatva értelmezi az isteni törvényeket, de ha valaki személyes vallási kérdésekben keres útmutatást, személyes ügyekben, nem az állam ügyeit, akkor bármelyik ajatollahhoz fordulhat, ma már interneten is lehet útmutatást kérni, bármelyik ajatollához fordulhat, hogy adja meg neki ezt az útmutatást.
Az új ajatollak, aki ugye a réginek a fia, ő saját jogon rendelkezik akkora tekintéllyel, vagy befolyással, hogy elismerik, el fogják ismerni az ő tevékenységét és létét?
Ez egy nagyon nagy kérdés. Ő is ilyen tanulmányokat folytatott, tehát ezt tudjuk, de úgy tudni, hogy a Hodzsatul Eszlám, tehát az egyel lejjebb levő tudományos rangot tudta elérni, igen ám, de hát ő nem nagyon volt látható, tehát miközben mindenki beszélt róla, őt azért nem nagyon lehetett látni. Ő az apjának az irodáját vezette, és mint ilyen, egyrészt az állami apparátusban, másrészt a védelmi erőkben, elsősorban az iszlámgárdában nagyon komoly kapcsolatokat épített ki, de ő nem volt annyira látható. Na most éppen ezért az, hogy az ő megválasztása mivel fog járni, egyelőre nem nagyon tudjuk. Elképzelések vannak, forgatókönyvek vannak, de nem tudjuk, hogy ő maga milyen politikát fog. És ugye mostantól kezdve hivatalosan, amíg ő van hivatalban, ő a jogosult az állam számára az isteni törvényeket értelmezni.
Ja, most ott egy elég komoly fegyveres, illetve háborús konfliktus bontakozott ki, így a körülbelül eltelt egy hétben, 10 napban. Mekkora a támogatottsága ennek a hát gyakorlatilag vallási alapokon nyugvó államberendezkedésnek az iráni nép körében?
Ez elég nehezen mérhető, különösen akkor, amikor az iráni népet lövik. Tehát egy háborús helyzetben nyilván az emberek szeretnének túlélni, ez az első. A második, hogy ugye láttuk december 28-a óta elég komoly tüntetések voltak, tehát az tagadhatatlanul látszott, hogy elég komoly társadalmi elégedetlenség van. Most éppen a gazdasági kérdések miatt törtek ki ezek a tüntetések, amelyek körülbelül egy hétig békésen folytak, sőt, maga a rendszer vezetői is azt mondták, hogy ezek jogos aggodalmak, tüntetni jogos, szabályos, lehetséges, lázadni nem az, de azután valamikor január 8-9-én hát egy véres leszámolásba fordult a dolog, és azután elég hamar vége is lett. De az, hogy a támadásokat nagyon-nagyon kevesen, ha egyáltalán, ugye a kezdetén jöttek ilyen képsorok, hogy voltak, akik örvendeztek, hogy na most megtámadják őket, amint elkezdtek civil áldozatok jönni, ráadásul rögtön az első nagy civil áldozatos hír egy olyan hír volt, amely a társadalom haragját egyértelműen kiváltja. Ez pedig az, amikor egy vidéki kisebb városban egy iskolát ért rakéta találata, ahol 150 gyerek meghalt. Na most ilyenkor nyilvánvalóan, hogy a népharag az a támadók ellen fordul.
Ezek szerint akkor ez azt jelenti, hogy az amerikai elnök szándékaival ellentétben az irániak nem feltétlenül tekintik felszabadításnak ezeket a hadműveleteket?
Hát egyáltalán nem tekintik annak. Egyáltalán nem, az országot szétbombázzák, illetve hát nyilván bizonyos helyeket, de azért mára, ugye az elmúlt, azt hiszem inkább nagyjából 10 napja folyik a háború, azért elég komoly lakókörzeteket is ért találat nagyvárosokban, sok helyen. Nyilván az első célpontok azok katonai, vagy akár a nukleáris infrastruktúra részei voltak, de most már olyan kifejezetten civil célú infrastruktúrát is támadások érnek, mint egy olajtároló, vagy még inkább tengervízsó talanító, ami pedig ugye az ivóvízről szól. Na most nyilván, amit látunk, hogy Irán még mindig tud válaszolni, még mindig válaszcsapásokat mér. Egyrészt Izraelre, másrészt a környező országokban levő kezdetben az amerikai bázisokra, az ott levő amerikai katonai bázisokra, aztán azt látjuk, hogy most már ott is civil infrastruktúrákat, vagy a reptereket is érte támadás, hogy ebben a pillanatban csak abban bízhatunk, hogy Donald Trump legutóbbi bejelentése arról szólt, hogy hát most már akkor ezt meg kéne, abba kéne hagyni.
Ezeket az országokat miért támadja Irán? Tehát például az öbölmenti emírségeket.
Hát azért, mert ott vannak nagy, folyamatosan jelenlévő amerikai katonai bázisok. Tehát ez azzal kezdődött, ezt Irán mondta is előre, tehát ebben nagy csoda nincsen, hogy amennyiben őt támadások érik, akkor az öbölben levő amerikai infrastruktúrát is támadni fogják. Katarban folyamatosan 10 000 amerikai katona állomásozik. Bahrein az amerikai 5. flottának az állomás helye, megint több 1000 tengerész gyalogossal, és az öböl többi országában is ezek az arab országok abban a hídben, egy kettős hídben befogadták ezeket, és évtizede ott vannak ezek a bázisok. A kettős híd az volt egyrészt, hogy ha őket támadás éri, akkor majd megvédik őket az amerikaiak, ez nem történt meg, és most sem igazán történik meg. A másik hit pedig az volt, hogy az amerikai katonai jelenlét elrettenti az esetleges támadót, hát itt ugye leginkább Irán szerepelt, mint potenciális támadó. És most viszont azt látjuk ebben a háborúban, pont az ellenkező a hatás, ezek az amerikai jelenlét, az amerikai bázisok éppen nem elrettentenek, hanem éppen, hogy oda vonzzák az iráni támadásokat.
Hogyha itt konszolidálódik a helyzet, és gyakorlatilag egy valamilyen szinten háborúmentes övezet lesz ismét a Közel-Kelet, akkor turisztikai szempontból nyilván a megfelelő biztonsági körülmények megléte esetén érdemes ellátogatni Iránba?
Én azt gondolom, hogy amikor nincsen háborús helyzet, Irán egy fantasztikus ország, maga az országról beszélek. Ugye ne felejtsük el, hogy 5. osztályban, amikor elkezdünk történelmet tanulni általános iskolában, akkor az őskor és Egyiptom után rögtön a görög-perzsa háborúk jönnek, tehát mindannyian találkozunk a szóval, hogy perzsa, egy nagyon ősi civilizációról van szó, több 1000 éves civilizációról, több 1000 éves szervezett államisággal, rengeteg műemlékkel, különböző korokból különböző műemlékek láthatók, múzeumokkal, és hát az irániak egy nagyon, nagyon kedves, barátságos, egyébként a többi közel-keleti nép is, nem csak az irániak, kedvesek, barátságosak.
Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben En. Rózsa Erzsébetet, Közel-Kelet szakértőt hallották. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és hát minden jót kívánok. Kezeit csókolom, viszont hallásra.
Köszönöm.